Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szent igét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt levelében a 14. fejezet 7. versétől a következőképpen. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé, mert megvan írva, élek én, és így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja az Istent. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni önmagáról az Istennek. Amen. Kedves testvéreim, talán egy divatosnak tűnő kérdéssel fogom kezdeni ezt a mai igehirdetést, és ez a kérdés ez így szól, milyen helyzetben van az evangélikus egyház? Azt gondolom, hogy erre nagyon sokféle választ lehet adni, és nagyon sokféleképpen válaszolnánk, és talán a válasz attól is függ, hogy milyen területeket látunk az evangélikus egyházon belül, vagy mennyire látjuk az egésznek az életét. Most ezen a mai vasárnapon tegyük föl mi is bátran a kérdést, milyen helyzetben van az evangélikus egyház. Milyen helyzetben van lelkileg, milyen helyzetben van szellemileg, milyen helyzetben van a misszió tekintetében, milyen helyzetben van az identitása tekintetében, vagy éppen teológiai ismeretek kérdésében. Mennyire felel meg annak az elvárásnak, amit az Isten állít elé? Hangsúlyos, hogy az Isten előtt állva kell felelnünk erre a kérdésre, mert lehet, hogy más fórumok talán elégedettebbek, vagy kevésbé elégedettek az egyház működésével. Talán lehet, hogy tetszik a társadalomnak, vagy a politikának az, amit most lát, de nem biztos, hogy ezek a szempontok fontosak Isten ítélő széke előtt is. Neki mi a véleménye rólunk? Mennyire felelünk meg az igazi céljainknak? Ha nekem kéne válaszolni erre a kérdésre, és hát most én vagyok olyan helyzetben, hogy itt megszólalhatok, én azt gondolom, hogy az egyház krízisben van. Nagyon egyetértek azzal a lelkésszel, aki így fogalmazott, nagyon fontos megértenünk valamit, ha az egyház krízisben van, az azt jelenti, hogy az egyházat felépítő helyi gyülekezetek vannak krízisben, mert a gyülekezeteket felépítő keresztény emberek személyes élete van krízisben. Ugyanis belőlünk épül fel Krisztus teste, és ha baj van a testtel, akkor baj van a testrészekkel is. Az volt a kezdő kérdés, hogy milyen helyzetben van az evangélikus egyház. Ez a lelkész az egész kérdést egyből lehozza gyülekezetre, sőt, személyes egyéni életre. Milyen helyzetben vagyunk mi? Milyen helyzetben vagy te, kedves testvérem, aki hallgatod ezt az igehirdetést, vagy milyen helyzetben vagyok én, aki itt állok fönn? Ha azt mondjuk, hogy az egyház krízisben van, akkor tudomásul kell venni, hogy azért van krízisben, mert a tagjai krízisben vannak. Mert maga az egyház, az nem egy önmagában létező valami, hanem a tagoktól függ, amilyen a tagok élete. Ha egy futballcsapat rosszul játszik, az azért van, mert a tagjai egyenként rosszul játszanak. Milyen helyzetben van valóban ez az evangélikus egyház? Talán nagyon-nagyon furcsa lesz, de erről is beszélni kell, hogy egy egyháznak a krízise az nem függ annyira a lelkészek krízisétől, mint gondoljuk. Én azt vallom, hogy egy gyülekezet, még ha a lelkészével talán gondok is vannak, akkor is működhet élő eleven gyülekezetként. Aki ezt nem hiszi, olvassa el Sükkös Pálnak a Keskeny úton című könyvét, ami arról szól, hogy egy kis faluba oda kerül egy lelkész a 30-as évekbe, egy református lelkész, ahol olyan közösség van, akik együtt imádkoznak, együtt élnek, és hiába lesz ez a lelkész nagyképű, hiába kezd el dorbézolni, hiába lesz alkoholista, a közösség él ugyanúgy, összefognak. És nincs krízisben a gyülekezet, a lelkipásztor krízise miatt. Összefognak, sőt, imádkoznak a lelkészükért. Persze pontosan tudjuk, hogy mekkora öröm az ebből a könyvből is, amikor ez a lelkész megtér, átadja az életét Jézus Krisztusnak, pont egy szószéken állva, ott igét hirdetve borul le, esik térdre és imádkozik, és visszamegy, hogy mennyire tudja erősíteni akkor a kettő egymást, de a gyülekezet élt korábban is, addig, amíg a lelkésze krízisben volt. Fontos a lelkész, a tanítás, az ige hirdetés, de a krízis gyökere nem a lelkésznél kell keresni, legfeljebb a saját életében, ha ő is krízisben van. A gyülekezeteket felépítő keresztény emberek személyes élete van krízisben. Kedves testvéreim, talán azt gondoljuk, hogy a krízis az egy negatív dolog. Nem feltétlenül. A krízis lehet pozitív dolog is. Gondoljunk egy betegség okozta krízisre. Hányan vannak itt közöttünk, akik átéltek egy betegséget, egy krízist, egy rettenetes műtétet, talán szembenéztek a halállal, de ebből pozitív dolog fakadt az életükben. Rájött, hogy mennyire másképp kellene élni. Néhány napja a tévében éppen Pataki Attila nyilatkozott, hogy rosszul lett, összeesett, tolták be a műtőbe, és ezt a mondatot mondta, hogy amikor toltak be a műtőbe, rájöttem, hogy mennyire más dolgok fontosak, és azóta mennyire másképp fogok élni. Hogy ez neki mennyire sikerült, vagy nem sikerült, vagy milyen utakon indult el, ez egy más kérdés. De hányan vannak talán itt is, akiket amikor megcsapott azt, hogy valakit elveszíthetnek, akkor jöttek rá, hogy mennyire fontos. Egy krízisből valami jó fakadt. És ezt kellene nekünk is tenni, rádöbbenni, hogy igen, vannak gondok, vannak nehézségek, de ebből ki lehet lépni. Mert nem azt kell tennünk, amikor krízis van, hogy pánikba esünk és megijedünk, hogy elkezdjük siratni vagy temetni magunkat, hanem rendszerezni kell, mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Mik azok a területek, ahol igazán rossz gondok vannak az életünkbe, és el kell indulni újra. Rengeteg dolgot lehetne mondani, mi a krízis oka, én most a mai igek alapján hármat szeretnék mondani. Az a három, ami a mai igében benne van, a rossz orientáció, az, hogy magunknak élünk, és ott tele van ítélkezéssel a szívünk. Ezen a mai napon Pál apostol ezeket hozza elénk. Ezt olvassuk ebbe az igébe, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tudják-e a testvérek, hogy ez az ige hol szokott előkerülni? Ha megnézzük az interneten, vagy igehirdetési kötetekben, ez az ige 95%-ban temetési ige. Mert közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezt az igét szinte mindig temetőben veszik elő, és valóban vigasztalást is tud adni ez az ige, ott a sírban, sír közelébe, de miért temetési ige ez szinte mindig számunkra? Mert ez egy ellentétpár. Nem csak a halálról van benne szó, és az elmúlásról. Miért csak a második felével foglalkozunk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg? Az igében hangsúlyosan jelen nem csak a halál utáni dolgok. Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mint az élőkön uralkodjék. Mint az élőkön. Mi van az élőkkel, és mi van az élettel? Én azt gondolom, hogy ez az ige is már valahol az egyház krízisét jelzi, hogy mindig csak így a jövőre tekintünk, mindig csak a halálra tekintünk talán, de ott van benne a mának a felelőssége, a mának a lehetősége. Ebből az igéből kivesszük az egyik felét, de nem nézzünk szembe a jelenre szóló kérdéssel. Amíg élsz, az Úrnak élsz? Kedves testvérem, hagyd kérdezze meg tőled, te most az Úrnak élsz? A te életed olyan, hogy az most az Úrról szól, ha élünk, az Úrnak élünk? Valóban neki élünk? Krisztus az élőkön uralkodik, én is oda tartozom? Az én életem felett is Úr Jézus Krisztus? Van ennek az igének üzenete ma is? Megszólalhat ma is? És miért? Azokon a vasárnapokon szólal csak meg, amikor az eszkatológiáról van szó. Miért csak ilyenkor jelenik meg a liturgiában is? Az Úrnak élünk. Erről szól az egész életünk. Komolyan kell vennünk a jelen lehetőségeit. Ma kell az Úrnak élni, és ha ma neki élünk, akkor majd egyszer elmondhatják a sírunknál, hogy az Úrnak élt, de az Úrnak is halt meg. De enélkül soha nem lehet ezt kimondani ott hitelesen. Az Úrnak élünk, hát éljünk az Úrnak. Van egy csodálatos ének. Ebből szeretnék idézni néhány sort. Egy embernek az Istenre való figyelése így szól. Odaadom neked mindenemet. Amit akarsz, cselekedjél meg most velem. Legyen, ahogy akarod. Kincseiddel töltsd meg életemet. Add nekem látást, hogy ne tévedjek el. újítsd meg friss keneted. Formáját engem, hogy hasonlítsak rád. Drága szent lelkeddel, gyere, jöjj közel hozzám. Csodálatos ének, odaadom neked mindenemet. Itt kezdődik minden. Ekkor tudjuk elmondani, hogy az Úrnak élünk, és így fogunk egykor az Úrnak meghalni is. De csak odaadtuk mindenünket. Ez az első, mert oda kell figyelni, ne legyen rossz az orientációnk. Ne csak ott majd valamikor az Isten országába várjunk jó dolgokat, ne csak azt gondoljuk, hogy ott élünk majd az Úrnak, itt, most. Odaadhatjuk neki mindenünket, lehet övé az egész életünk. Persze vannak dolgok, amik ebben megakadályoznak minket, és ezt nem én mondom, hanem a mai ige, és hát erről kell szólni. Az egyik az, hogy magunknak élünk. A világ jelentős része önmagáért és önmagának él. És ez nem csak pesti lakótelepekre igaz. Amikor elmondják emberek, hogy ott él mellettem, fölöttem vagy alattam valaki, talán hosszú évek óta, és nem tudom ki az. Talán köszönök neki, de fogalmam sincs, hogy ki az, mert annyira önmagamnak élek, annyira leterhelnek a saját gondjaim, hogy nem tudok semmit a másik emberről. Hogy nem tudok semmit arról, aki talán nem a lakótelepen, hanem a templomban mellettem ül, vagy mögöttem. Azt mondja Pál apostol, hogy az ember önmagának él nagyon-nagyon sokszor. Mindenki magának kapar, és ezt az egoizmust bizony csak egyre jobban erősíti az a fajta szociális, gazdasági nyomorúság, amiben emberek élnek. Vegyük észre, hogy ezek az anyagi gondok az embereknek beszűkítik a látókörét. És egyre inkább csak azért figyel, hogy neki jó legyen, hogy valahogy meg tudjon élni, és elveszti az ember ezt a fajta tájékozódást, hogy körülöttünk is vannak emberek. És ebbe a világba kiáltja bele a mai igény, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha megharunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Ez az ige arról szól számomra, kedves testvéreim, hogy az Isten igényt tart az életünkre. Nem azt mondja, hogy mint kis mérgezett egérke vagy, mint kis célját vesztett, nem tudom, mi rohangáljunk itt a világba, hanem vegyük észre, hogy van valaki, aki azt mondja, én számítok rád, nekem fontos vagy, te nekem élsz, te nekem fogsz meghalni, az egész életedre számítok. Az Isten igényt tart az életünkre, erről beszéltem a gyermekeknek is, amikor az álmokról volt szó. Hogy az Istennek van egy álma rólunk. És megkérdeztem, hogy mi lehet az Istennek ez az álma, és az egyik kisgyermek, tényleg szinte a Szentlélek szólalt meg rajta keresztül, azt mondta, hogy az Isten álma az örök élet. És pontosan így van, az Isten álma az, hogy az örök életben megérkezzünk. És nem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg. Egy ilyen szép dolgot álmodik rólunk az Isten, ránk néz, és azt mondja, van egy álmom, te fontos vagy, én vonzani szeretnélek téged az én szeretetemmel, bármerre is jársz. És ez okoz bennünk krízis, testvéreim. Mert a krízis egy olyan állapot, amely akkor keletkezik, amikor a személy több lényeges ponton céljával ellentétes akadályba ütközik, és ezek az ő szokásos probléma megoldó eszközeivel leküzdhetetlennek látszanak, mondja egy Kaplan nevű pszichiáter. És erről szól a mi krízisünk, akik templomba járunk, hogy érezzük, hogy vonz az Isten, sőt, eszünkbe is jut, hogy most nem ezt kéne tennem, de vonz a világ is. És nem tudjuk odaadni valóban az életünket. A mi céljainkkal ellentétes akadályokba ütközünk. Úgy akarunk élni, mint a világ, de ezt az Isten nem hagyja, mert az ő igéje nem tér vissza, úgyhogy ne törekedni meg a munkáját. Az ő szent lelke ott van a mi szívünkben, a mi életünkben, mert megtértünk. És ez okoz bennünk egy krízist, amikor lényeges ponton a célunkkal ellentétes akadályokba ütközünk. Mennénk mi messzire, de az ige munkálkodik, visszahúz, és örlődünk a két világrend között. És az a kérdés, amikor arról beszéltem, hogy magunknak élünk, hogy ezt el tudjuk-e felejteni, és bele tudunk-e simulni az Isten tenyerébe, abba a tenyérbe, amiben a mi életünk, a mi sorsunk, a mi nevünk bele van vésve. Hogy a Zsoltár, vagy a Ézsaiás könyvében olvassuk, tenyerembe véstelek. Ez itt a kérdés. Bele tudunk-e simulni Isten tenyerébe, el tudjuk-e fogadni az ő akaratát? El tudjuk-e mondani, hogy akár élek, akár meghalok, akár mi történik velem, én nem sántikálok kétfele. Mert ha kétfele sántikálok, akkor felbomlik a személyiség egyensúlya, és bizony zavar következik be. És nem látjuk-e naponta keresztény emberek életébe ezt az egyensúlyvesztést és ezt a zavart? Ezért van ennyi erőtlen, vergődő keresztény ember, mert egy kicsit ide, egy kicsit oda, és ebben az ügyben, mint keresztény akarok élni, és ebben az ügyben pedig inkább ne szóljon bele az Isten. De az Isten kéri, hogy hadd szóljak bele a te életedbe. Sőt, ennél is többet kér, egy végleges odaszánást, és utána egy elszánt életet. Milyen jó volt férfiak sátrán, amikor együtt voltunk, újra előkerült Illésnek ez a fájdalmas felkiáltás a népe felé. Meddig sántikáltok még két felé? Ezt kérdezi most Pál apostol is, ma is aktuális, meddig? Magadnak élsz, vagy az Úrnak? Van még egy nagyon-nagyon fontos terület. Milyen lesz annak az embernek az élete, aki önmagának él? Pál apostol nagyon egyszerűen megadja a választ. Annak az embernek az élete olyan lesz, hogy ítélkezik és megveti a másikat. Ezt mondja az apostol, akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Én azt vallom, hogy az ítélkezés és mások megvetése a gyenge jellemeknek a sajátja olyanoké, akiknek szükségük van mások letapossásához, hogy magukat értékesnek tartsák. Minél szennyesebbnek, vagy minél mocskosabbnak tudják feltüntetni a másik embert, annál tisztábbnak gondolhatják magukat, sőt, még az erkölcs és az erény védelmezőiként is léphetnek fel. Pont ilyenek voltak a farizeusok Jézus korába. Ők voltak a legnagyobb ítélkezők, és ők néztek le legjobban másokat, és közben, mint az Isten, legelszántabb védelmezői léptek fel. Miért veted meg testvéredet? Azért, mert önmagadnak élsz, csak te vagy a fontos, és csak az a jó, amit te teszel. Csak a saját szemszögödből, a saját szemüvegeden át tudod nézni a világot, és azt gondolod, hogy az a jó, amit te hiszel, ahogy te beszélsz. Azért, mert rettenetes krízisben van nagyon sok ember, szétszakadt a lelke, és valahogy így próbálja meg összefoltozni, nem úgy, hogy az Istenhez megy, hanem úgy, hogy másokat talán megítél. Bizony, ez így nem fog sikerülni, összefoltozni a lelkünket. Kinek sikerül? Akinek fontosabb volt a másik ember, mint mondjuk az irgalmas samaritánus. Az irgalmas samaritánus egy nagyon jó példa arra, hogy az ember azzal, hogy mások felé fordul, nem elítél valakit, azzal hogyan gyógyul meg, és hogyan lesz igazi egész a lelke. Nemrég néztem egy filmet, egy nyomozásról szólt, ahol a végén elfogtak egy hölgyet, aki fondorlatos módon életbiztosításokra játszva ölt meg embereket. És ez a megkérdezte, hogy miért csinálta ezt. És a hölgy azt mondta, hogy a gazdagságért, majd hozzátette ilyen gúnyosan, hogy maga nyomozó soha nem fogja megtudni, hogy mi az a gazdagság. És erre ez a nyomozó ezt válaszolta, hogy valóban nem, de én embereket segítek, és ez az én gazdagságom. És maga meg ezt nem fogja megtudni soha, hogy ez mit jelent. Mi az igazi gazdagság, mi az, ami igazán fontos? Az, hogy az ember ne elítélje a másikat, hanem tényleg segíteni tudjon. És ennek a mai igének és az ige hirdetésnek nem lehet anélkül vége, hogy nem mutatnék egy Isten által elém adott nagyon-nagyon határozott kiutat. Egy lelkészt hagy idézek, ezt mondja, én hiszem, hogy Isten munkáját feltartóztatni nem lehet, de azt is látom, hogy kibaradni belőle viszont igenis lehet. És amelyik gyülekezet szembenéz a saját krízisével, és enged Isten helyreállító munkájának, az nem fog kimaradni az ébredésből sem. Az átélheti a megújulást, a gyümölcstermést, a növekedést. De ehhez egy gyökeres reformációra van szükség. A reformáció után ezek nagyon jó mondatok. Én hiszem, teljes szívemből hiszem és vallom, hogy Isten munkáját Orosházán sem lehet feltartóztatni. Az Isten valami csodálatosan munkálkodik ebben a városban is. Árad Isten szent lelke, még ha kevesen hiszik is el, és kevesen fogadják is be. De hiszem, hogy ez egyszer meg fog változni. Én hiszem, hogy Isten munkáját feltartóztatni nem lehet. Én magánemberként ebből nem szeretnék kimaradni, és lelkészként azt szeretném, hogy a gyülekezeti tagok sem maradjanak ki. Én magánemberként nem szeretnék krízisben élni, hanem mint Isten odaszánt gyermeke, aki rendet tesz az életébe, úgy szeretnék élni. Kimarad-e a gyülekezet ebből a megújulásból? Ez, kedves testvéreim, csak tőletek függ. Egyedül egyesével tőletek. Hogy egyénileg miként hisztek és miként éltek. Engedjük Isten helyreállító munkájának, és akkor, de komolyan mondom, csak akkor el fog jönni a növekedés, és el fog jönni az ébredés. És ez nem tőlem, és nem a lelkészektől függ, hanem tőletek, kedves testvéreim. Hogy engedjük-e, hogy Isten szent lelke átjárja a mi életünket. Tudjuk-e azt mondani, hogy Uram, olykor vannak olyan jelek a gyülekezetünk életében, vagy az én életemben, hogy megfáradok, hogy kétségbe esek, hogy aggodalmaskodok. Talán odáig is eljutok, hogy ítélkezek, vagy bármit elkövetek. Te tudod, Uram, de tudom, hogy jön a te szent lelked árad, és nem akarok ebből kimaradni. Mert én veled szeretnék újat kezdeni. Amelyik gyülekezet szembenéz a saját krízisével, és enged Isten helyreállító munkájának, az nem fog kimaradni az ébredésből sem, az átélheti a megújulást, a gyümölcstermést és a növekedést. Adjon az Úristen ilyen megújulást mindannyiunknak. Személy szerint egyesével, mindazoknak, akik ma hallották Isten igéjét, így tudjanak elmenni, hogy Uram, szükségem van a te újjáteremtő, megszentelő szent lelkedre. Kérem, áradjon rám. Add, hogy ki tudja mondani, akár élek, akár meghalok, én a tied vagyok, mert te uralkodsz az én szívemben, az én életemben. Így újítson meg mindannyiunkat. Istennek az a szent lelke, amit nem valami távoli helyről kell lehívni, amely itt van, munkálkodik, megszólít, erőt ad, megvigasztal. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, amióta te elküldted szent lelkedet ebbe a világba, azóta valóban nagyon sok csoda, megújulás történik. És a te szent lelked hatalmas erővel itt van közöttünk is. Tudunk Istenünk, add, hogy rá tudjunk hangolódni, add, hogy be tudjuk engedni az életünkbe. Add, hogy el tudjunk tüntetni mindent, ami elszakít tőle. Minden aggodalmaskodást, kétségbeesést. Ez a világ nagyon-nagyon arról szól, hogy bezárjon minket, hogy ítélkezővé tegyen minket, hogy aggodalmaskodóvá tegyen minket. Ezt látjuk nap, mint nap, ha életünkre nézünk, de te valami egészen más orientációt akarsz adni nekünk, egészen más életszemléletet, hogy megelégedve nézzük az életet, hogy neked minden nap hálát adjunk, hogy örüljünk, hogy hallgathatjuk az igét, hogy vannak, akik szeretnek minket, hogy örüljünk, hogy van reménységünk a földi életen túlra is. Úrunk Istenünk, add nekünk ezt a fajta életet. Hát, hogy így nézzünk életünkre, halálunkra, örök üdvösségünkre. Amen.